Kontakt Rádió.
A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók földjén című műsorát hallgatják, abból is a Thotmesz művészeti
műhelyét.
Hédi segít nekem, időnként én így elkeverem a dolgokat, és olyan jó, hogy itt ül mellettem és kijavít, mert nem mindig jutnak ezek eszembe. Csodálatos dolgokat láttunk már eddig is itt, ezekben a műsorokban, illetve mi láttuk, Önök meghallották.
Illetve akik az interneten hallgattak minket, azok láthattak is, hiszen a Thotmesz művészeti műhelyben a képeket is mindig föltesszük, azokat a képeket, amikből kiindul a beszélgetésünk.
A mai napon az én egyik kedvenc helyemről lesz szó, Beni Hasszánról. Hédike, mondjál néhány szót Beni Hasszánról.
Beni Hasszán Közép-Egyiptomban van, de ugye az ókorban Felső és Alsó Egyiptomra osztották Egyiptomot, tehát a Felső Egyiptomhoz tartozott, a 16. úgynevezett Orix Nomosznak volt az egyik helye. A Nomosz kormányzóknak a temetkezési helye itt volt, és természetesen nem csak ők temetkeztek itt, hanem sokan mások is. Gárstánk több mint 900 sírt tárt itt fel. Ő 1902 és 1904 között dolgozott itt, és ezek a sírok a 6-tól a 12. dinasztia idejéig terjedtek. Egyébként a területnek az ókori neve Menat-Hufu volt, ami jelzi, hogy nem a 6. dinasztia idejében, hanem még Keopsz fáraó, tehát Hufu fáraónak az idejében alapították, és ez azt jelenti, hogy a 4. dinasztia óta lakott terület volt. A sírok, amiket találtak, zömükben a közép vagy alsóbb rétegeknek a sírjai voltak, azonban a 11. és 12. dinasztia korából a Nomosz kormányzóknak is itt épültek a sírjai. Összesen 39 ilyen sziklába vésett szaf sírt találtak, és ebből a 39 sírból sajnos csak elég kevés, 12 az, ami díszített, ezen 12 között pedig 4 olyan, ami kiemelkedik a díszítés szempontjából, különlegességeket tartalmaz. A kiemelkedő, különleges és ma is látogatható sírok között található Amenemhátnak vagy Ameninek a sírja, szám szerint a 2. számú sír, egyébként a 3. számú sír, 2. Khnumhotep sírja szintén nevezetes, itt sémi bevándorlókat ábrázoltak, aztán 3. Baket kormányzónak a sírja nevezetes, van a birkózók jelenetei, és nevezetes még egy másik Baket fiának a sírja a 11. dinasztia korából, Heti sírja, ami a 17. számot viseli. A területnek még egy érdekes nevezetessége van, valamivel délebbre egy Speos Artemidos néven nevezett épület van. Baket istennőnek a tiszteletére Hatshepszut kezdte el építeni, itt van ugye az a bizonyos felirat, amelyikből megtudjuk, hogy a Hikszoszok után ő állította helyre az országot, vagy legalábbis annak ezt a területét, és amit ezt a templomot a 3. Thutmosis fáraó fejezett be, tehát az ő építkezéseivel ért véget. A Ptolemaiosz korban is megvolt, és ekkor nevezték el Paket istennőt azonosítva Artemisszel, Artemis barlangjának. Tehát innen van a Speos Artemidos görög neve is. Ásatások szempontjából, tehát Garstangot érdemes említeni ezen a területen. Előtte Newberry volt az, aki nagyon komoly feltárásokat végzett a sziklasírokban 1890 és 1894 között. A szép színes képes megjelenítés az Nina de Garis Davisnek köszönhető, aki 1931-ben másolta le a hal festményeket. Egyébként az 1980-as években az Egyptian Antiquity Organization több sírt restaurált, mivel a színek rendkívüli módon megkoptak. Ezek a sírok ugyanis, amikor először beléptek ide, hihetetlenül élénk színűek voltak, gyönyörű, szép, színes festmények díszítették őket. És akkor most egy kicsit erről a bizonyos második Amenemhát, más néven Amenének a sírjáról is néhány szót. A 12. dinasztia elején épült, egész pontosan első Szeszoszrisz, tehát a 12. dinasztia első uralkodójának a 43. évéből származik egy sírfelirat. Úgyhogy így pontosan tudjuk keltezni, ha elfogadjuk azt, hogy első Szeszoszisz fáraó 1956-ban Krisztus születése előtt lépett a trónra, akkor 1913-mal Krisztus születése előtt, akkor készült az a fölirat, amelyikből megtudjuk, hogy kinek a számára készült a sír. Ameni tehát kormányzó volt első Szeszoszisz korában, és a feleségét is, meg az édesanyját is megörökítette a sírjában, feltételezhetően szobor formában is, ugyanis a sírja a halotti kápolna, azaz, ami ilyen szépen ki van díszítve, és ahonnan a mai jelenetünk is származik. Tehát ezt a halotti kápolnát megelőzte egy portikusz, két oszloppal, és egy udvar is, egy előudvar. A halotti kápolnában nem csak az álajtó volt, hanem ezekre a későbbi sírokra jellemző módon a keleti falban egy kis szoborkamrát is vágtak, ahol három szobornak a töredéke maradt meg egy áldozati tábla mögött. Ez a három szobor feltételezhetően, mivel két nő és egy férfi szobra, őt ábrázolta feleségével és anyjával együtt. A falakat festmények díszítették, sokféle jelenet díszítette a festményeket. Voltak katonai tevékenységet ábrázolók, vadászati jelenetek, sivatagi vadászat természetszerűleg, ugyancsak a halotti rítusnak az ábrázolása hozzátartozott a halotti áldozatokkal, ez nagyon fontos volt, igen nagy méretben készült el, áldozatvívőket is ábrázoltak, a hajók is lehet látni az abidoszi hajóútjával kapcsolatban, és megvannak a földműves jelenetek és a kézműves jelenetek is, mindez természetesen a túlvilági életre vonatkoztatva. És ha már a kézműveseknél tartunk, ezen kézműves jelenetek között található az a bizonyos jelenet, amelyikről most szó lesz, és amelyik azt ábrázolja, hogy hogyan készítették számára az edényeket.
Hát azért tegyük hozzá, hogy Beni Hasszán, tehát ha be akar menni a tomba, tehát a sírba magába, akkor az körülbelül olyan, mint a dóveri szikláknál, az ember megcélozza, és akkor egy ilyen lyukon, illetve egy ilyen bejárati részen bemegy, és akkor elkezd ámulni. Na most az előttünk levő kép, amit Hédi hozott, és ami nekem is nagyon tetszett, olyan fazekas mesterséget mutat be, amivel én érdekes módon Szudánban korábban találkoztam, méghozzá nem évezredekkel ezelőtt, hanem mondjuk egy olyan 30-40 évvel ezelőtt. Hasonlóképpen készítik az agyagedényeket bizonyos területeken. Hát én itt a déli területekre gondoltam.
Tulajdonképpen nem csodálom, mert ez egy nagyon ősi technika. Nagyon sok helyen rájöttek, persze különböző időben és különböző formában, hogyha egy lapot leraknak a földre, pontosabban valamilyen állványra, olyan formában, hogy ezen mozgatható legyen, akkor ezt az egyik kezükkel mozgatva, a másikkal sokkal finomabban, szebben meg lehet mintázni valamit, mint hogyha egyszerűen csak ott áll a földön.
Mit látunk ezen a képen? Ezen a képen látjuk, amint meghozzák az alapanyagot, tehát magát az agyagot, utána két derék ifjú elkezdi taposni. Addig tapossák, amíg megmunkálható nem lesz. Megmunkáláskor rákerül arra bizonyos fazekas korongra, amit feltehetőleg a maga munkavezető hajt. Itt legalábbis elég nagy figurának látszik, tehát ebből lehet arra következtetni, hogy ő a legnagyobb a többiek között, és nagyon szép formájú edényeket készít. Majd ezután ezek az edények belekerülnek a kemencébe, ahol kiégetik. Itt a képen egész sereg edényforma, tehát az amforától kezdve, mik ezek, nem is tudom, amforák, tálak, korsók, meg még, hát amit egy háztartásban használnak az emberek, agyagedényeket, azok találhatók, de mint említettem, tényleg nagyon szépen kidolgozottak, és maga a kép is nagyon szépen ki van dolgozva, tehát annyira szemléletesen mutatja be, hogy az embernek szinte kedve lenne oda menni és forgatni azt a bizonyos korongot. Átadom Hédinek ismét egy kicsit.
No, tehát a fazekas korongnál az a, itt ketten is korongoznak, két ember is, és ahogy megnéz az ember a fazekas korongot, lehet látni, hogy törökülésben ül mind a két fazekas, és mind a két kezét használja. Az egyik kezét arra használja, hogy a korongot hajtsa, tehát ez egy kézzel hajtott fazekas korong volt, középbirodalom idejében járunk, ekkor még a lábbal hajtottat nem ismerték, azt az új birodalom idején, illetve a késői korban még tovább fejlesztve használták, és a másik kezével pedig mind a két esetben lehet látni, hogy éppen minthogyha egy zsinór tartana ott, tehát minthogyha már a készen levő edényt az utolsó simításokat végezve levágná a korongról. Na most mind a kettőjük ruházatán lehet látni, hogy ők egészen combig érő szoknyát viselnek, tehát ők viszonylag elegánsan vannak fölöltözve. Szemben a többiekkel, akik tapossák, illetőleg az a személy, aki itt előkészíti az agyagot a fazekas számára, kirakja oda kis kupacba a fazekas agyagot, ők csak sokkal rövidebb ágyékkötőt viselnek, tehát csak az látszik, hogy éppen a testüknek egy kis részét fedi el a ruha. Ezzel szemben, hogyha megnézzük azt a két embert, aki itt középen a fazekas kemencénél dolgozik, őket teljesen ruha nélkül ábrázolták, amit feltehetőleg az magyaráz, hogy nagyon meleg lehetett ott a kemencénél.
Igen, pontosan ez jutott eszembe, hogy mit keres az a két pucér fickó ott a kép közepén. Valóban, hát ha odakin az átlagos hőmérséklet úgy 40 fok körül van, mert hogy ez arra lefelé felső Egyiptomban készült. Hát ott volt 40 fokos az átlagos hőmérséklet, plusz ehhez még hozzá teszünk egy jó alaposan felfűtő kemencét. Hát egyszerűen én talán a közelébe se tudtam volna menni, de hát az egyiptomiak sokkal, hogy is mondjam, jobban bírják a meleget, és nem is tudok mit mondani, mert hirtelen végig gondoltam azt, hogy most én rakom oda be ezeket a tárgyakat, és egyenesen elrettentem. Viszont tudomásom szerint olyan ügyesen készültek ezek a tárgyak, hogy az ásatásokon, hát nem itt adott esetben, hiszen itt képről van szó, de az ásatásokon nagyon sok ilyen tárgyat egészben megtalálták, tehát selejtet nem nagyon találtak. Selejtet talán feldolgozták még egyszer?
A helyzet az, hogy összetört cserepeket is találtak, de azokat ugye nagyon sokszor felhasználták osztrakon formájában, tehát újrahasznosítás az megvolt az ókorban is, nem új találmány. Illetve a fazekas műhelyekben azért volt sok olyan, ami nem igazán jól sikerült, de azokat is használták, hiszen nagyon sokan használtak, és nagyon sok mindenre agyagedényeket. Ugye alapvetően két típus van, a nyitott és a zárt. A nyitott tálakba nagyon sok mindent bele lehetett rakni, a gyümölcsöktől kezdve egészen mondjuk a leveses dolgokig. A zártba pedig külön folyadékokat lehetett tenni, illetőleg volt olyan, amit le lehetett zárni, hogy a párolgást is megakadályozzák. Más esetekben éppen a porózus anyag miatt volt jó, hogy párolgott, gyöngyözött, mert hűvösebben tartotta a tartalmát. Tehát ezzel mindjárt az is kiderül, hogy különböző anyagokból készülhettek ezek a edények. Alapvetően kétféle agyagot különböztetnek meg az ókori egyiptomi edényeknél, a márgás agyagot és a nílusi iszapos agyagot.
Nem tudom, szalmatöreket például nem kevertek bele az alapanyagba?
De bizony soványították szénával, szalmával, meg más növényi anyagokkal is, és azon kívül egyéb dolgokkal is, attól függően, hogy milyen agyagot használtak, mert azt ugye tudjuk, hogy a fazekas agyag a természetes agyaggal nem teljesen egyforma. A fazekas, hogy megfelelő, jó minőségű edényt elő tudjon állítani, vagy egyáltalán, hogy edényt elő tudjon állítani, különböző eljárásokat alkalmaz, például iszapolással, ülepítéssel, a nagyjából egyforma szemcsézetű agyagokat elkülönítik, aztán adalékokat is tesznek hozzá, hogy modern szóval fejezzem ki, tehát soványítják az agyagot, és ezzel is befolyásolják a tulajdonságait. Na most Egyiptomban alapvetően kétféle agyagot használtak, a Nílus parton, mert ugye az oázisokban az oázisnak az agyagát használták, illetőleg hát azért import agyag is volt, de ebben az időszakban most a középbirodalom idejében járunk, sőt még az újbirodalom idejében is, jellemzően a helyi agyagot használták föl, tehát a Nílus partján volt a nílusi iszap és a márga, ez a kettő volt az alapanyag, amit elsősorban alkalmaztak az őskortól kezdve. Mind a két fő típusnak vannak altípusai is, és ezeket a keramológusok nagyon szépen külön választják. Az egyiptológiában egy úgynevezett bécsi rendszer alapján szoktunk megkülönböztetni a nílusi iszapnál A, B, C, D, E típust, a márgás agyagnál szintén ugyanilyen mennyiségű típusokat, de vannak altípusok is. Na most a típusoknak a besorolása nagyjából minden esetben azonos szempont szerint történik, tehát az agyaghoz valamennyi homok mindig kerül, ennek a homoknak a szemcsészségét, mekkora méretű, milyen formájú szemcsék kapcsolódnak, akkor ez a mika, az a csillogó, pici, apró valami az is, hogy van-e benne és mennyi van benne, és milyen színű, sötét vagy virágosan fénylő. Ezen kívül az kiégetett agyagnak a színét szoktuk megnézni, milyen a felszínen és a törés felületen mennyire egységes, illetőleg sávozott vagy pöttyözött, mennyire porózus az agyag, ami így létrejön, mennyire kemény a szerkezete, és hát hogy mikor használták azt ennek alapján, és milyen típusokra azt is meg lehet állapítani. Természetesen a Nílus völgye, a több mint 1000 kilométer hosszú terület sokféle agyagot rejtett, tehát nagyon sok altípus van, ezek csak a fő csoportok. Egy mondjuk a nílusi iszapnál az A az egészen finom szemcsés homokot tartalmaz, általános benne, hogy sok benne ez a bizonyos mika, barnától szürkés barna színű a törés felülete, mérsékelten porózus, kemény, szilárd szerkezetű agyag, és egészen az őskortól használták. Egy másik, mondjuk az E típusú, ami a legeltérőbb ettől, ott finomtól közepes szemcsés homokot találhatunk benne, de nagyon bőségesen. Egy ilyen egészen puha, porózus anyagú agyag lesz a kiégetés után, amelyik a törés felületénél morzsalékos, és a barna és a fekete különböző árnyadat, sötét barna és fekete különböző árnyadataiban készült, és ezt például jellemzően a Delta vidéken és Memphisben találták, a középbirodalom korától, és a második átmeneti korszakban, tehát korábban nem mutatható ki, vagy legalábbis egyenlőre még nem nagyon ismerjük, és az edény típusoknál jellemzően főzőedényként hasznosították. És akkor a márgás agyagra is hoznék példát. A márgás anyagnak az a általános jellemzője, hogy keményebb, sűrűbb anyag, ami már csak azért is így alakult, mivel magasabb hőmérsékleten égették. Az előzőt az 6-8-900 Celsius fokon égették. Ezt a márgás agyagot viszont mindenképpen 700 fok felett kellett égetni, 800 és 1050 Celsius a jellemző égetési hőmérséklet. A márgás anyagnál akkor megint csak nézzünk mondjuk az át, csak itt az ánál is alapvetően négy fajta fő típust különítenek el, mondjuk a negyediket, hogyha nézzük, az A4-es, a márgás agyagnál, a törés felületén egészen világos, piros vagy szürke szín van, gyakran sávozott, néha morzsalékos is ez a törés felület, jellemző, hogy az anyagban nagy porózus helyeket hagyott a kiégett mészkő, néha a magas hőmérséklet miatt üvegesedés is megfigyelhető, nagyon sok homokszemcsét találni benne, de nem csak kvarcot, hanem felspátot, vagy valamiféle más kőanyagnak az apró szemcsécskéit is, a mika mellett, mészkő adalék biztosan volt benne, amint említettem, és néha még szalma, illetőleg más növényi anyagot is föl lehet fedezni. Tehát, vagy itt is nézzük mondjuk az E-t, szintén tehát a márgás anyagoknál az E, ez szürkétől zöldes szürke színű, alig látható, de pici sávozás van. A törés felületnél lehet látni, hogy durva és közepes méretű homok is található benne, mészkő viszont itt nem volt, vagy legalábbis nem látható. Az a bizonyos növényi soványító anyag a szalma az nagy mennyiségben található meg, és viszonylag nagyok, mert 2 és 5 mm közöttiek. És megint nagyon érdekes velük kapcsolatban, hogy a felülettel párhuzamosan helyezkednek el, és meg lehet állapítani, hogy ez a fajta kerámia elsősorban Koptoszra jellemző Felső Egyiptomban. Persze keverékanyagok is voltak, tehát nagyon sokféle anyagot használtak, mindig a helyi anyagot sokféle módon tették még alkalmasabbá arra a célra, amire föl akarták használni. A bécsi rendszer a 80-as években alakult ki, és azóta nagyon sok kutatás volt, ez tovább lett finomítva, nagyon sokféle keverékanyagot is megkülönböztetünk, és elsősorban ez a késői korszakra jellemző, hogy nagyon nagy a keveredés az egyes anyagok között.
Hogy is mondjam, egyformán elegánsak voltak ezek az edények, tehát azok, amik a nílusi iszapból készültek, amelyek már eleve hát szalmával voltak egy kissé dúsítva, és ez a másik, ez a márgás, ez az, számomra ez olyan elegánsabbnak hangzik.
Más a tulajdonsága a márgás anyagnak és a nílusi iszap anyagának, kiégetve a márgása sokkal jobban zár, tömörebb és keményebb, kevésbé porózus anyag, ami azt jelenti, hogy például kancsókat készítettek bele a harmadik átmeneti kornak, ez egy jellegzetes edénye, világosabb is a színe, de nagyon elegáns edényeket készítettek nílusi iszapból is. Tehát ez önmagában az anyag azt csak részben befolyásolta, nem feltétlenül. Ebből is, abból is csináltak kisebbet, nagyobbat. Igazán nagy edények, a tároló edények, az, ami hordónknak megfelelő edények, azok azért nílusi iszapból készültek, ha nem is kizárólag.
Igen, erre a gabonatároló hombárokra gondolok én, amikbe időnként néha kígyók is belemásztak, ahogy olvastam. De a ház mellett mindig volt egy ilyen fedett rész, ahol beállították a földbe, nem sok látszott ki belőle, sőt, fölötte volt fedő rész is, hogy azért hűvösen tudják tartani a gabonát például, és ne tudjon megromolni.
A gabonatárolás az alapvető dolog volt, és természetesen többféleképpen is tárolták a gabonát. Voltak ezek az óriási, nagyméretű hombárok, amiket a szolgaszobroknál például lehet látni, amire az oldalára fölmentek, lépcsőn föl lehetett lépni, felül beleöntötték a zsákokból, a nagy vállon vitt zsákokból a gabonát, és alul volt egy ajtajuk ezeknek, és az ajtót kinyitva vették aztán ki, amikor elkezdték használni őket. Na most ezekben a hombárokban ugye nagy mennyiséget, több háznak az együttes gabonáját is tárolhatták, semmiképpen sem a mindennapi használatra naponta egy-egy kenyér mennyiségért mentek el ide. Ezt a célt szolgálták a kisebb méretű pitoszoknak nevezett tárolóedények, amik olyan 1-1,5 méter magasságig, maximum 1,5 méter magasságig készültek. Ezeket már tényleg agyagból készítették, legalábbis nagyon gyakran, és ezeket egy kicsit olyan hengeres forma, hol kevésbé, hol jobban kiszélesedő, hol középen, hol alul kiszélesedő hengeres edények voltak ezek, amiknek fedelők is volt, a fedőt természetesen le lehetett zárni, tehát egy agyag fedő, ami pontosan ráilleszkedett, vagy pedig úgy is megoldhatták, hogy vászonnal lezárták, és azt lepecsételték, hogy ne tudjon akárki belőle kivenni dolgokat. Tehát ezek az edények, ezek általában nélusi iszapból készültek, durván megmunkált edények voltak, nem nagyon díszítették, bár előfordul egész ritkán, hogy díszítve vannak, például domború díszítést is lehetett rajta, van olyan korai, amelyiken kígyót ábrázoltak, feltételezhetően azért, hogy nehogy belemásszon az a kígyó, és az alakjuk is változott az idők folyamán, tehát mondom, hogy az, hogy hol szélesedett ki, az például a korra jellemző, és az, hogy volt-e perem az edény fedőnek, az sem volt mindegy, az is csak a késői időszakban alakult ki. Tehát ilyen edényeket is használtak, de természetesen a háztartásokban, amikor bevittek egy-egy adagnyi mennyiséget, akkor azt még kisebb edénybe tették, nyitott edényekbe, és azoknak a mérete is meghatározott volt. Egyébként, hogy el ne felejtsem, a kenyérkészítésnél beszéltünk arról, hogy sokféleképpen készítettek kenyeret. Az egyik kenyérkészítési mód az volt, hogy formába öntötték a kenyér tésztáját, illetőleg gyúrták bele a kenyérnek a tésztáját, az is agyagból készült. Természetesen kiégetett agyagból az az edény is. De azt hiszem, most már annyi mindent mondtunk, hogy jól fog jönni egy kis zene, és akkor utána megint tudjuk folytatni a beszélgetést. يا زارع الود هو الود شجر شل يا زارع الود هو
شجر شل ولا سوائل وداد ولا سوائل وداد نشفت وماءها قل أيام بنشرب عسل أيام بنشرب خل وأيام ننام على الفراش وأيام ننام في الطل وأيام بنلبس حرير وأيام بنلبس فل سألت عالم بيقرأ في الكتاب شاطر.
Kedves hallgatóink, Önök a Kontakt Rádióban a Fáraok Földjén című műsor Thotmesz művészeti műhelyében járnak, ahol egy középirodalmi festményről beszélgettünk, ahol kerámiát, agyagedényeket készítenek. Ez a festmény egy bizonyos Amenemhátnak a sírjában került elő, Beni Hasszánban, a 2. számú sírban, és a Beni Hasszáni sír nyugati, és a Beni Hasszáni sír kultuszkamrájának a nyugati falán található. Egyébként a déli falon lépünk be, és a déli falon mindjárt a bejárat mellett olvasható a sír tulajdonosának az önéletrajza, amiket ő fontosnak tartott a túlvilágon is tudatni az ott élőkkel. Ezek között szerepel az, hogy első Szeszosztrisz fáraóval a nyomorult Núbiába sikeres hadjáraton vett részt, ahol a király nagyon kegyeibe fogadta, szintén a kegyeibe fogadta és megjutalmazta egy aranybányába vezetett expedíció során, ahol 400 fővel vett részt a trónörökös, a későbbi második Amenemhát fáraónak a kíséretében. Aztán volt egy másik aranybányába vezetett hadjárata is, expedíciója, ahol 600 fővel ment, itt már egyedül, ez Koptoszba történt, és ezen kívül még nagyon fontosnak tartja megjegyezni azt, hogy ő bőséges adót fizetett, és nem voltak hátralékai semmikor sem. Végül azzal zárja az önéletrajzát, hogy az ínséges, éhséges időben is mindig volt enni innivalója kicsiknek és nagyoknak az ő területén. Tehát ez a déli fal, ezzel szemben az északi falon sivatagi vadászatot, szoborszállítást, és különböző áldozatoknak a bemutatását lehet látni, illetőleg az ő nomosz kormányzói tevékenységét, amikor is az adók beszedését is ábrázolták, többek között azt is, hogy néha bizony büntetéssel, veréssel tudta a király számára benyújtandó adót folyamatosan lehetővé tenni. A keleti falon a szoborfülkét már említettem, e körül marhapárok vannak fölül, szám szerint 59-et számoltak meg, és harci jelenetek vannak, amik egy ünnephez kapcsolódnak, tehát az ünnepi alkalmakkor a katonák összemérték az erejüket egymással, és jelzi, hogy nem csak hazai katonák, hanem külföldiek is álltak a szolgálatában, vagy lehet, hogy erre az alkalomra jöttek, ezt ugye nem lehet tudni, minden esetre 3 líbiai is található közöttük. Ezen kívül még hajókat is lehet itt látni, amik az abidoszi hajó útját, tehát a zarándoklatát Ozirisz istenhez jelenítik meg. Végül a nyugati fal, ahol a mi jelenetünk is található, ez a hétköznapi életnek nagyon sok apró mozzanatát örökíti meg. Itt található például a szőlőszüretelése, madarászat, halászat is. Található éléskamra, zenészek, konyha jelenet, pásztorok is, szántóföldi munkák, lentermesztése és feldolgozása, és itt található az általunk is megbeszélés tárgyát képező jelenet, a kerámia készítés is. Most, hogyha megnézzük ezt a jelenetet, akkor azt is látjuk, hogy nem csak a készítés van itt, hanem lehet látni, hogy sokféle kerámiát készítettek, nyitott és zárt edényeket egyaránt. Tehát ebben a sírban járunk, erről beszélgetünk, és ennek a kerámia feldolgozással kapcsolatos jelenetét beszéltük meg, ahol beszéltünk arról is, hogy ezek a kerámiák hogyan, miből készülnek, milyen módon készülnek, és mire használják őket, mert ugye nagyon sokféle edény volt, volt a főzőedény, volt virágításra szolgáló, voltak tálaló edények, hiszen nem mindegy, hogy miből evett, ivott valaki, és voltak egyéb célra szolgáló, tehát tárolásra szolgáló edények is.
Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy olajat milyen típusú edényben tároltak?
Az olaj tárolására is többféle edényt használtak. Voltak ugye azok az aranyos, gyönyörű, szép, pici, kenőcsös edénykék, vagy illatszeres edénykék, amik a különböző anyagokból készültek, volt köztük egyiptomi fajansz, de jellemző volt az alabástromnak az anyaga, az egyiptomi alabástrom, amiről egy edényfajta is a nevét kapta, az alabástron. Ez a hosszú, megnyújtott, alul lekerekített, jellemzően egyiptomi alabástromból készült edényke, ami kiszélesedő pereme volt, úgyhogy könnyen le lehetett zárni, szinte hermetikusan, és le lehetett kötni, hogy a fedő ne tudjon róla lejönni. Na most ez volt ugye a kis mennyiségű, illatszerként használt kenőcsös edényke, vagy éppen orvosságos fiola. A másik, az olaj felhasználásának egy másik módja a világítás volt. Tehát voltak mécsesek. Mécsesek is többfélék voltak, kőből készült mécsesek is, és agyagból készült mécsesek is. Ebben az esetben csak az volt a lényeg, hogy egy kanócot is bele kellett tenni, és ilyen módon végül is mindegy, hogy melyik fajta anyagból készült. Az agyagosban egy kicsit a magába az agyagba is felszívódott, ezeket egyébként nílusi iszapból készítették többnyire. Az olaj egy másik felhasználási módja a sütés-főzés, ahol ugye természetszerűleg főző edények voltak, ezek zárt edények, fölül összefutó falakkal, kiszélesedő peremmel értek véget, mert hogy valamilyen módon rögzíteni kellett, fölülről lógatva például a tűz fölött, vagy pedig alulról, hogyha tűzhely spal-szerű főző lapon készültek, akkor pedig, hogy alulról jól át tudja sütni, a meleg át tudja járni. Na most ezek az edények, attól függően, hogy mekkora mennyiséget főztek, lehettek kisebbek és nagyobbak. Van aztán a tároló edény, ugye nagy amforákban, ilyen pitosszerű edényekben is szoktak tárolni a nagy mennyiségben olajat, ugyanúgy, ahogy a bort, vagy a vizet is tárolták, vagy ahogy a gabonát is. Tehát ezek a kifejezetten az előállító gyárak, hogy úgy mondjam, tároló edényei voltak, meg a szállításhoz is ezeket használták, hiszen egyszerre nagyon mennyiséget szállítottak, és a felhasználási helyén rakták át a kisebb mennyiségekbe. Na most azt, hogy az olaj a tároló edényekben minél jobban megmaradjon, minél kevésbé avasodjon meg, ezt olyan módon próbálták megoldani, hogy az edénynek a felületét, a belső felületét például agyagréteggel vonták be. Van egy recept is a 18. dinasztia korából, mert hogy a Smith papírusznak a hátoldalán olvasható. Első Amenhotep fáraó idejében jegyezték le, ahol kifejezetten azt írták, hogy finom agyaggal belül ki kellett kenni azt az edényt, amiben utána az olajat rakták, amit ebben az esetben görög szénából állítottak elő. Tehát feltételezhetően a többi edénynél is a felület kezelése az nagyon fontos volt. Belülről ezzel az egészen finom, apró szemcsés agyaggal, hogy a porózus helyeket betömjék, ne tudjon ott elszivárogni, és kívülről pedig minden valószínűség szerint a polírozást is azért alkalmazták, amennyiben alkalmazták, hogy a párolgást ezzel csökkentsék.
Szeretnélek kérdezni az edények díszítéséről, mert ez természetes, hogyha valaki egy tányért tett az asztalra, és arra rakta rá a különféle élelmiszer, azt a tányért azt nem díszítette olyan különösképpen. De ezek a díszesebb kancsók, vagy a pohar, hát nem poharak voltak, hanem ivóedények, ezek valamilyen formában díszítésre kerültek?
Érdekes módon az egyiptomiak az edényeket kevés edény díszítettek, tehát nem volt jellemző rájuk, és az asztali tálaló edényeket azokat díszítették a leginkább természetszerűleg, és ugye minél előkelőbb helyen volt valaki, annál díszesebbek voltak ezek az edények. Például Tébában, a Malkatai királyi palotában, tehát harmadik Amenhotepnek a palotájában nagyon jellegzetes volt egy bizonyos kék szín, a Malkata kék, ez gyönyörű, szép, világító, világos kék, amivel különböző motivumokat festettek rá. Sokszor van az, hogy látszik, hogy a fazekas korongon készült a festés, mert ahogy forgott a korong, az ecsetet csak tartotta a fazekas, és így ment körbe a festés. Vannak aztán figurális díszítések is, amit nyilvánvalóan már álló edényen készítettek, tehát növényi motivumok, vagy akár állati motivumok is, ember alak az ritkán fordul elő. Nagyon szép lótuszvirágokat festettek például föl, vagy van olyan edény, amelyikre lovat festettek az új birodalom korában, már a 18. dinasztia korában ez is divatba jött.
Igen, hát amikor a zsolnai edényekre gondolok, akkor némi különbséget látok ezek között az edények között, és azok között az edények között. Viszont egy dolgot nem tudom, a királyok ugyanolyan edényekből étkeztek, mint, illetve hát adott esetben, bocsánat, a fáraók. Tehát a fáraók ugyanolyan edényből étkeztek, mint az egyszerű parasztok vagy munkások?
Ugyanolyan anyagból készültek az agyagedényeik, mert hogy az agyag az ugyanaz volt, viszont a kidolgozás minősége az jelentős különbségeket mutat. Tehát a királyi udvarban mondjuk a tároló edényeket, azokat nem dolgozták különösebben szépen ki, az ugyanolyan volt, mint akárhol lehetett. Egyszerűen a praktikum volt a lényeg. Azok az edények, amikben főztek, azoknál sem igazán érzékelhető különbség, legfeljebb a méretben, hogy a királyi háztartásban ugye többen éltek, tehát nagyobb mennyiséget kellett elkészíteni a szakácsoknak, mint egy egyszerű, kisebb háztartásban, ahol ugye nagy családok voltak, de nem így sem százas léptékű, vagy akár ezres léptékű. Viszont a tálaló edények, amikkel a király valójában közvetlen kapcsolatba került, vagy a kézmosó edények például, tehát azok, amiket valóban használt a király, azokat nyilvánvalóan nagyon díszítették, említettem ezeket a malkata edényeket. Ilyent lehet találni Dél-Medinében is, de lényegesen kevesebbet, mint Malkatában, mint a királyi palotában, ahol szinte másmilyen nem is találunk. Tehát egyértelműen látszik, hogy azok a típusok, amik a királyi palotában voltak, azok lényegében megtaláltak máshol is, csak a kivitelezés módjában jelentős különbségeket lehet érzékelni.
Az jutott eszembe, hogy itt is kellett valamiféle fejlődésnek létrejönnie az évszázadok folyamán. Tehát voltak először az egyszerű fazekasok, akik egyszerűen készítették el ezeket az edényeket. Na de a későbbiekben, amikor már, mit tudom én, a thébai fáraó meghívta a Mitanni királyt magához, vagy a görögök is besompolyogtak az országba, és hozták magukkal a saját díszítő elemeiket, meg érkeztek a különféle hajók, a különféle csodálatos rakományokkal itt az üvegtől kezdve. Hát porcelán még nem, mert Kínában azért az annyira még nem haladtunk előre. Tényleg Egyiptomban voltak olyan díszes cserépedények?
Az edényeket különböző anyagokból tudták készíteni. Nagyon szépek voltak az egészen korai időszakban a kő edények. És a kő edényeket utánozták tulajdonképpen, olcsóbban meg lehetett oldani, ugye, hogyha agyagból készítettek olyan edényt, ami a kőedény formájára készült el, és aminek a felületét úgy alakították ki, minthogyha az kő lenne. Ilyenre van sok példa is, a legkorábbi időktől a legkésőbbiekig, hogy egészen korai példát és közeli, könnyen megtekinthető példát említsek. A Szépművészeti Múzeumnak a kiállításán voltak ezek a hosszú, hengeres negada edények. Ott a kiállításon kettő olyan volt, ami úgy első ránézésre úgy néz ki, minthogyha lecsiszolt kő lenne, mert a felületét úgy alakították ki, hogy kő hatását kelti. Az elszíneződések, foltok is ilyen kő jelleget adnak neki, és egészen finomra alakították ki a felületét. Hogy későbbi példát említsek, már egészen a késői korból, a thébai ásatásokon, Dzsahutimes sírjának a feltárásakor került elő olyan kanopuszedény, amelyik fehér színű volt, hogy első ránézésre az embernek az volt az érzése, hogy ez úgy néz ki, ha fényképen szerepelt volna, akkor minden további nélkül egy mészkő edénynek tűnhetett volna. Viszont ahogy megnézte az ember közelebbről, lehetett látni, hogy ez bizony korongon készült, mégpedig gyors korongon fazekas munka volt, csak éppen olyan fehérrel vonták be, hogy kő hatását keltette.
Tulajdonképpen, amikor az előbb itt a cserepekről és egyebekről beszéltünk, nekem az alabástrom jutott eszembe, ugyanis ezen a területen alabástrom, ónix és hasonló kövek óriási mennyiségben találhatók. Tehát azért gondoltam, hogy amikor a királyi asztalra kerültek ezek a dolgok, akkor talán ilyen edények is voltak közöttük.
Persze, voltak alabástromból, az tálaló edényeket szívesen készítették alabástromból, de meg kell valljam, hogy azért ennél sokkal előkelőbb edény anyagot is ismertek az egyiptomiak, a nemes fémeket, arany és ezüst. Meg bronzból is készültek természetesen, tehát fémedények is voltak, és az igazán előkelő edények azok az aranyedények voltak, vagy az ezüstök. Ugye Egyiptomban az ezüst értéke a 18. dinasztia koráig nagyobb volt, akkor viszont megfordult, és akkor meg az arany lett az értékesebb. Nagyon sokszor kincsleletként is önmagában a nemes fém értéke volt a nemes fémekből készült edényeknek, edényleleteknek. Úgyhogy voltak, és hogy visszatérjünk az agyaghoz, mert ugye itt agyag előkészítése, illetőleg korongozásnak a jelenete van, ezeket az agyagból is, tehát a fémedényeket is, azoknak a jellegzetes formáit is megpróbálták utánozni agyagból, és vannak olyan edények, amik kifejezetten a fémedényeknek a mintájára készültek. A harmadik átmeneti korban vannak ilyen kelyhek tulajdonképpen, és hogyha már a kelyheknél vagyunk, akkor azt is meg kell említsem, hogy még egy anyag volt, ami nagyon előkelőnek hatott, és tényleg nagyon szép, gyönyörű szép, és ahol egy új technikát is alkalmaztak, a domborműves technikát, az pedig a fajanszból készült edények. A harmadik átmeneti korban Hermopolis környékén csodálatosan szép ilyen mély kék, tehát a világos kéknek a mély színű árnyalatával készült, a türkisz felé hajló, kék fajanszból készült kelyhek jellegzetesek.
Bocsánat, ezt mivel színezték?
Rezet kevertek bele a fajansznak az alapanyagába, ettől kapta ezt a kék szín. Na most a réz mennyiségétől függően a zöldtől a kékig, egészen a sötét kékig alakult. Tehát ezek a kék dél-medinei fajanszból készült uséptik is réz alapanyagúak. És egyébként több minden van, amit fajanszból is, meg agyagból is készítettek, és ha már uséptiknél tartunk, akkor uséptit is készítettek agyagból. Egyszerűen van, amit kézzel formáztak, van pedig olyan, amit prés mintával állítottak elő.
Tehát abban az időben is ismerték már a futószallagot, azt, hogy nem a mester állítja elő ezeket a dolgokat, hanem egyszerűen belenyomják az agyagot a mintába, és mintával együtt égették ki, vagy pedig kiszedték belőle, és úgy égették ki.
Amikor bőrkeménységű lett az agyag, akkor lehetett kivenni a présmintából, amit ki akartak alakítani. Tehát edényeket is készítettek így, több részletbe kellett ilyen esetekben készíteni, és a már kivett bőrkemény agyagokat egymáshoz illeszteni, és úgy kiégetni. Tehát a fajanszműhelyek, a bronzöntő műhelyek és az agyag edénykészítő műhelyek, vagy agyag szoborkészítő műhelyek úgy egymás mellett voltak egy közös területen, úgyhogy nagyon sokszor egymástól technikai dolgokat is átvettek.
Amikor szoborkészítő műhelyekről beszélsz, tehát agyagszobrokat készítő műhelyekről beszélsz, melyik az a legnagyobb méretre, amit képesek voltak agyagból elkészíteni? Hát az, hogy kőből óriás fáraó figurákat faragtak ki, vagy egészen aprócska figurákat készítettek, amuleteket készítettek, ez előttem világos. Na de mi a helyzet az agyaggal?
Agyagból igazából kicsi szobrokat készítettek, tehát nem igazán nagyokat. Van egy oroszlán szobor Hierakonponiszban, amelyik majdnem egy méter. Tehát ennél nagyobb agyagszoborról nem tudok. Az tény, hogy az agyagnál, ugye, hogyha töményen készül, akkor nagyon könnyen megpattan és széttörik, úgyhogy üregesnek kellett lenni a nagyobb szobroknak. Ez is problémát jelentett, és hát a kiégetése is, hiszen kemencében ki kell égetni, tehát olyan nagy kemencének kell lennie, amibe bele lehet rakni egy nagyobb méretű szobrot is, úgyhogy ez is amellett volt, hogy kisebbek legyenek.
Olyan nem fordult elő, hogy esetleg valami belső vázat készítettek, és arra dolgozták rá az agyagot?
A bronzöntésnél volt az, hogy belül volt egy mag, és aztán ezt egy agyagmag egyébként, és ezt az agyagmagot később kikaparták belőle, de volt, amikor nem foglalkoztak vele, és benne hagyták. Na, akkor hallgassunk egy kis zenét.
Igen, határozottan jól jön, mert kicsit kiszáradt a torkom nekem is, de utána visszatérünk. Kedves hallgatóink! Önök még mindig a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorából a...
Thotmesz művészeti műhelyét hallják.
Ezt nem hagyhattam ki. Tudom, hogy nagyon pimasz vagyok, de úgy szeretem, amikor a Hédi mondja helyettem, hogy mi a pontos műsor címe. Az eddigiekben a egyiptomi, tehát óegyiptomi agyagedény készítőkről beszélgettünk. Mi az agyagedény készítőnek a neve? Fazekas, jaj Istenem. Ebből látszik, hogy már nyakig ülünk a nyárban, és nekem melegen van. Főleg, amikor ránézek ezekre az agyagedény égető szerkentjükre, ahol olyan rettenetes meleg lehetett, rövidre fogva Beni Hassannal kezdtük. Tehát itt egy csodálatosan érdekes képet látunk, ahol a fazekasok elkészítik az edényeket, egészen attól a perszől kezdve, hogy az agyagot megtiporják, és feldolgozásra alkalmassá teszik. Ezután kerül a mesterhez, aki elkészíti magát az edényt, végül pedig bekerül az égetőkemencébe, ahol hát igazi edény lesz belőle. Na ez volt a képen. Utána beszéltünk arról, hogy a fáraók asztalára milyen edények kerültek, amik szinte azonosak voltak azzal, amik az egyszerű emberek asztalára készültek, csak éppen díszesebbek voltak. Végül pedig, ha már ott tartottunk, hogy egy ünnepi ebédhez mi kellett, akkor beszéltünk arról, hogy azért voltak arany, ezüst edények, de azért az alap az mindig az agyagedény volt, vagy pedig a fajansz. Hédi beszélt azokról a csodálatosan szép kék fajanszedényekről is. És azt hiszem, ott álltunk le a legeslegvégén, hogy a papoknak is voltak ilyen agyag, illetve fazekas műhelyeik, ahol az áldozati edényeket készítették. Mennyiben különböztek azoktól, amelyeket az egyszerű mezei emberek számára készítettek?
Tulajdonképpen ugyanolyanok voltak, mint a többi edény, amit mások is a hétköznapi életben, amiket használtak. Voltak olyan tárgyak is az áldozatok között, az áldozati táblák, amik helyettesítették az ételt és az italt, és amiken megmunkáltak, kiformáltak különböző áldozatnak szánt ételféleségeket. Tehát ilyen áldozati tábla, például van olyan, ami kerek, meg van olyan, ami négyszögletes, egy kis mélyedés található általában bennük az ital a víz számára, és kidomborodik a különböző ételek, mint például a kenyérféleségek, a combforma, például a marhacomra gondolok, vagy pedig a madárnak az alakja, a liba vagy a kacsa, és zöldségeknek az alakja is kidomborodnak, és van közöttük olyan, amelyiken érdekes módon krokodil is van ezen a táblán, ami feltételezhetően ebben az esetben védő szerepet tölt be.
Nem akarok pimasz lenni, de én azt hallottam, hogy a krokodil farkát valamilyen okból ették. Azt hiszem, talán afrodiziákumnak használták, de hogy ették, az biztos. Mármint nem azt a kemény bőrt, hanem ami benne volt.
Hol hallottad, és kikették?
Hát ez speciál a négereknél hallottam, tehát nem az egyiptomiaknál. Sőt, láttam is, amikor felhasították ott a farok részét, és kiszedtek belőle valamit, és azt megették. Nem tudom pontosan, hogy mi volt.
Hát ez nagyon érdekes, csak hát semmi köze ahhoz a Beni Hassani festményhez, amelyikről eddig beszéltünk. Mert hogy mi ugye most Beni Hassanban járunk, Amenemhát kormányzónak a sírjában, akit egyébként második Nomhotep követett a kormányzóságban, és első Szeszosztisz fáraó korában élt, és akinek a sírkápolnája a nyugati falának az északi részén egy nagyon érdekes jelenet látható, ahol fazekasok dolgoznak. Két kemencét is látunk, az egyik középtájon van, a másik pedig baloldalom. A baloldalinál lehet látni, amint alul guggol mellette valaki, és minthogyha egy piszka vassal nyúlna bele ott egy kis nyíláson, hogy igazítsa a tüzet, és fölül pedig lehet látni, hogy fölül le van kerekítve, és egy elválasztó vonal látszik fölül, kis tányérszerű formát alakítva ki. A középen levő kemencét, hogyha megnézzük, annak egyenes a teteje, tehát olyan, mintha ez a tányérszerű rész ez lekerült volna róla. És nagyon érdekes, hogy az a személy, aki mellette áll, az egyik lábát neki támasztja nagyjából fél magasságban, A kezével meg látszik, hogy belenyúl egyik kezével, másik kezében pedig tart egy edényt, egy virágos színű edényt. Na most ebből arra lehet következtetni, hogy ő a kemence megtöltését végzi éppen, lehet látni mellette sötét színű edényeket, ez feltehetőleg a kiégetett edényekre vonatkozik, vagyis hogy a kemence kihűlt, kivette belőle az edényeket, és most éppen a következő adag kiégetéséhez rakja bele. Ott van mellette a segítője, aki adogatja neki az edényeket, ő pedig be kell hajoljon egészen a kemencébe, hogy belülről el tudja helyezni ott az edényeket. Egyértelműen nem lehetett ezt úgy csinálni, hogy közvetlenül a tűzre rakta, tehát valamilyen elválasztó résznek kellett lennie a kemence közepe, táján, alsó harmadában, ami fölé aztán egymás fölé lehetett rakni az edényeket, föltornyozva őket, hogy megtartsák egymást, és ilyen módon valamennyi fokozatosan kiégjen. Minden valószínűség szerint a bepakolás végeztével lezárták fölülről, lefették a kemencét, ezután gyújtottak be, és kezdték el kiégetni. Azt ugye tudjuk, hogy a kiégetésnek a hőmérséklete az különböző lehetett, 600 fok körüli melegre kellett fölhevíteni a kemencét ahhoz, hogy egyáltalán égetni lehessen, és hogyha márgás agyagot égettek, annak még magasabb hőmérséklet kellett, akár az 1000 fokot is elérhette.
Fújtatóval, tehát légfúvásos kemencék voltak ezek, de nem látom ezen a képen sehol a fújtatónak a helyét. Csak azt, hogy a fickó éppen mondjuk rámolja befelé a fűtőanyagot, de hát valahol kellett egy fújtató résznek is lenni, és az valahogy nem jön össze. Legalábbis ezen a képen, de hát az nem jelenti azt, hogy ezeknek a képeknek pontosan kell ábrázolni a nemes ember sírjába, hogy mi a teljes munkamenet, tehát esetleg ki is maradhattak egyes részletek.
Hát fújtató valóban nincs itt ábrázolva, de nem is csoda, azt mindig a fémöntésnél szokták megjeleníteni, ami azt sejteti, hogy a kerámiánál nem volt szükség még a fújtatónak az alkalmazására. Minden esetre, hogyha megnézzük a középen levő kemencét, akkor látunk mellette egy érdekes dolgot, van egy ilyen emelvény, dobogószerű dolog, arra áll rá az emberünk, aki ott pakol, tehát feltételezhetően ez a segédeszköz szolgált még arra, hogy jobban be tudjon hajolni, jobban el tudja helyezni a kemencén belül az edényeket.
Az edénynek a színéből arra következtetek, hogy ez már a kész edény kiszedése lehet. Mert nem, ezek az edények, amik itt vannak, ezek fehérek. Feltehetőleg ők a nyers agyag edények, és amit a fickó a kemencéből szed ki, azok már feketék. Feltehetőleg azok már a kiégett agyag edények, nem?
Igen, a lábai között van három, ami egészen sötét színű, ez minden valószínűség szerint a még kiégetetlen, égetésre váró edény, amit mindjárt be fog pakolni. Ezek a fehér edények, amik körülötte vannak, ezek lehetnek a kész edények, annál is inkább, mivel látható ott egy másik emberke is, a vállán átvetett botra mindkét oldalon föl van függesztve egy-egy szatyorféle forma, ami tele is, de tele van egymásra rakott, egymás mellett elhelyezett, nyitott edényekkel, ilyen tálformákkal, úgyhogy minden valószínűség szerint ő viszi el, hogy elszállítsa őket. De emberünk pedig ki bepakol, nyilván azért, hogy aztán a megfelelő újabb mennyiség kiegetésével folytathassák a munkát.
Tudom, hogy buta kérdésnek tűnik, meg hát azért annyi tehén, meg ilyen biba és egyéb állat nem volt. Tehéntrágyát nem használtak? Tiszta fával égették ki ezeket?
Biztos, hogy az egyiptomiak összegyűjtötték a trágyát. Feltételezhetően el is égették, hiszen tudjuk, hogy jól ég. A távol-keleten számos kultúrában tüzelnek vele, sőt, Núbiában is bizonyíthatóan tűzhöz is használják a trágyát, úgyhogy minden valószínűséggel az egyiptomiak is tüzeltek vele. Hogy a kerámia kiégetésnél használták-e, arra képi forrásunk nincsen, és az írásos források sem beszélnek róla, de nagyon könnyen elképzelhető. Azt viszont tudjuk, hogy a kerámia anyagába, Núbiában belekevertek trágyát, tehát nincs kizárva, hogy Egyiptomban is megtették ezt, és feltételezések szerint a vályog tégla készítésekor is a kőművesek a kőműves agyagba kevertek bele trágyát, tehát nincs kizárva, hogy a trágyát azt hasznosították akár a kerámiánál is. de erre egyenlőre még konkrét, biztos adatunk nincsen.
Azt szerettem volna még kérdezni tőled, hogy az agyagosok, tehát az agyagkészítő mesterek a mesterségek hierarchiájában milyen szintet helyezkedtek el?
Néhány hónappal ezelőtt volt egy Thotmesz művészeti műhelyünk, ahol rekmirés sírjáról volt szó, a tímárokról, a szandálkészítés, és ott ez a műhely jelenetnek a részét alkotta, amely műhely jelenetben ott voltak a téglavetők is, akik hát ugye lehetett látni, hogy nem éppen a legelőkelőbb emberek voltak, amint ott dolgoztak, meg tudjuk ugye, hogy Mózes népe, a zsidók is téglát készítettek, tehát egyértelműen nem tartoztak az előkelő rétegek közé.
Bocsánat, a téglát azt nem égették, a téglát azt szépen elkészítették, kitették a napra száradni. Az feltetőleg azok voltak a legalacsonyabb szinten. Formába rakták, a formát kiöntötték, és a nap szépen megszárította. Nem fogod elhinni, hogy Szudánban a mai napig ugyanígy készítik. Nekem vannak fényképeim, amint ott állok éppen a téglakészítők mellett, és ott forgatják a téglákat, hogy kellőképpen átjárja a levegőket, meg megszáradjanak. Na most el tudom képzelni, hogy ők valóban a legalacsonyabb szinten voltak. A tímárok azok azért voltak kicsit távolabb a várostól, mert nekik szaguk volt. Az a sok leölt állat, az a sok büdös bőr valóban szintén hát nem a legmagasabb szintre emelte őket, annak ellenére, hogy az ő munkájuk azért értéket képviselt. Hiszen az öltözékekhez, lábtyűkhöz és minden egyébhez. Na de a fazekasok azok feltetőleg elegánsabbak voltak, hiszen ők készítették azokat az edényeket, amelyeket az asztalra is tettek.
Hát azért messze nem tartoztak az előkelő emberek közé. A fazekasok kézművesek voltak, olyanok, akik erre, arra, amarra, célra készítettek dolgokat. Nyilvánvalóan a fazekasságon belül is volt egy hierarchia, hiszen tudjuk, hogy egyértelműen látszik, hogy vannak olyan edények, amiket házilag készítettek. Tehát még csak nem is fazekas készítette, hanem otthon az asszonyok megcsinálták azt az edényt, amiben tárolni kellett valamit. Vannak olyanok, amiken látszik, hogy az bizony egy fazekas munka, de az egy ugyancsak egyszerű, könnyen elkészíthető falusi mesternek az alkotása. És persze vannak olyanok, amik nagyon szépen ki vannak dolgozva, és a késői időszakban van pecsételéssel készített kerámia is, vannak ezek a présmintával készített kerámiák is, már az új birodalom utáni időszakból, meg vannak olyanok, amiknek a felületére egész kis kompozíciót domborműben megalkottak. Tehát nyilvánvalóan a fazekasságon belül voltak különbségek, hogy ki mennyire jó mester, de ők azért nem tartoztak az előkelők közébe, akárhol is dolgoztak, akár a királyi műhelyben, akár a papság, az Ámon papság számára készítették, akkor is ők azért a kiszolgáló személyzet része volt.
Bocsánat, félreértetted, én nem arra gondoltam, hogy nemesek lettek volna, hanem a különféle kézművesek között milyen, hogy is mondjam, magasságokban voltak. Erről jutott eszembe, hogy nem voltak esetleg a, most nevetségesen hangzik, de a fáraóknak külön ipartelepeik, meg a papságnak külön ipartelepeik, ahol a saját embereik dolgoztak. Tehát itt nem csak a fazekasokra gondolok, hanem az összes többi iparosra.
Dehogy nem. Tudjuk azt, hogy a fáraók is alapítottak településeket, saját magukról is elnevezve, ahol nekik dolgoztak, az ő számukra készültek a különböző termékek, és vannak kimutatások arról is, hogy a papságnak mekkora területe volt, hány faluja, mennyi állata volt, mennyi kézműves dolgozott nekik, és hát persze egyértelműen látszik az új birodalom korában például, hogy az Amon papság messze kimagaslik. Hiába volt nagyon nagy isten a Memphiszi Ptah, vagy a Heliopoliszi Iunubeli Ré napisten, a templomaiknak a területe is, a kiszolgáló személyzete, meg a papsága is lényegesen kevesebb volt, tehát az Amon papságnak többszöröse volt. És a tébai sírokban, amiket úgy az elmúlt időszakban nézegettünk, többnyire ugye Tébából származtak azok a jelenetek, amikről beszéltünk, ott nagyon sokszor az Amon papi műhelyeknek volt a jelenete megörökítve. Rekhmire sírjában a fáraói műhelyek voltak, tehát azok, akiket ott láttunk dolgozni, akiket Rekhmire felügyelt, mint vezír, azok harmadik Tutmozis fáraónak a műhelyében dolgozó emberek voltak. Tehát ugyanígy a papságnál is nagyon sokan dolgoztak.
Ezek az emberek, ezek milyen formán voltak megbecsülve? Tehát kaptak elég ennivalót, volt elég ruhájuk, vagy volt, aki felügyelt ezekre a dolgokra?
Természetesen, hát az egyiptomi államban a hierarchia az nagyon nagy volt, tehát voltak felügyelők, voltak, akik kifejezetten az ellátásukról gondoskodtak. Második Ramszesz korából fennmaradt olyan szöveg is, amelyik a munkásainak Második Ramszesz személyesen tartott beszédét őrizte meg, amelyben megdicsérte őket, meg önmagát, hogy mennyi mindent adott nekik. Tehát ez hozzátartozott a dologhoz. Ugyanolyan személyzet volt, mint mondjuk a parasztok, vagy a szántóvetők, tehát ugyanúgy megkapták a maguk bérét, amit természetesen nem pénzben kaptak, hiszen pénzforgalom nem volt az ok, hogy Egyiptomban, hanem áruban, tehát mérő búzát kaptak, sört kaptak, olajat kaptak, és hasonló termékeket.
Megmondom, miért merült el ez bennem, hiszen tudod, hogy volt az a bizonyos lázadás, éhséglázadás. Az őket is, tehát a kiváltságosoknak dolgozókat is érintette, mint általában az embereket, vagy pedig csak az átlag egyiptomit, vagy az átlag munkást?
Dél-el-Medinében ez a sztrájk, amikor föllázadtak a dél-el-medinei királysírt építő településnek a mesterei, az egy egészen különleges helyzet volt. Lázadni, így föllázadni nem nagyon mertek a vidéken máshol élő emberek, hiszen nem nagyon volt hová menjenek, és teljesen ki voltak szolgáltatva uruknak. Tehát panaszt lehetett tenni, és a panaszt vagy orvosolták, vagy nem, de még az előkelőségeknél is a még előkelőbbek elrendezték a maguk szájíze szerint a dolgokat. Éhséglázadás nem jellemző Egyiptomban, amikor éhínség volt, akkor fordul ilyen elő az első átmeneti korban. Az Ipuver intelmeiből értesülünk róla, hogy teljes felfordult világ volt, de az egy korszaknak volt a jellemzője, tehát annak nem volt köze ahhoz, hogy most hol dolgozott valaki, tehát az ettől abszolút független volt.
Kedves hallgatóink, ahogy elnézem, elérkeztünk az előadásunk végére. Remélem, önök is legalább úgy élvezték, ahogy mi élveztük, és találkozunk a következő pénteken, ha csak közben nem jön valami. Szeretnénk ezúton elbúcsúzni önöktől. A viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.